Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. A mai napon zárul a Házasság hete programsorozat, melynek idei mottója Hűségben szabadon. 2008 óta rendezik meg a Házasság hetét hazánkban a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros település közösség részvételével. A kezdeményezés Angliából indult, mára 4 kontinens 21 országába jutott el. A mai zárónapon több helyen a szentmise keretében a házaspárok megáldására is sor kerül. Tegnap tartotta évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök. A nemzeti függetlenség a szuverén külpolitika alapja, mondta a 27. évértékelőjén a miniszterelnök. Orbán Viktor bírálta azokat, akik szerinte igazodni akarnak más hatalmakhoz. Hangsúlyozta, az amerikai, az orosz és a török megállapodásokkal Magyarország továbbra is kedvező energiaárakhoz jut, miközben más európai országok többszörös rezsiköltséget fizetnek. A gazdasági eredmények között kiemelte az amerikai beruházási rekordot, a családi adókedvezmények bővítését és több juttatás adómentessé tételét, hozzátéve, hogy 1 millió anya válhat élethosszig adómentessé. A miniszterelnök szerint sikerült letörni az inflációt, de célként jelölte meg az 1 milliós átlagbér és az 5 milliós foglalkoztatás elérését. Azt ígérte, hogy a kormány folytatja a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint a fix 3%-os lakáshitel fenntartását. 2029-ig pedig bevezetik a gyermekes édesanyák teljes adómentességét. Az ellenzéki pártok bírálták Orbán Viktor évértékelő beszédét. Magyar Péter szerint ez volt Orbán Viktor utolsó évértékelője, ugyanis a választást a Tisza párt fogja megnyerni. Olvasható az Inforádió oldalán. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint a kormány a bankokat és globális nagyvállalatokat támogatja közpénzből. Dobrev Klára, a DK elnöke pedig úgy fogalmazott: a kormányfő politikája kettészakította a magyar társadalmat, kiváltságosokra és magukra hagyottakra. Újabb jelölő szervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Eddig már 21 párt és az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12 jelentkezését hagyták jóvá. Komplex környezetvédelmi törvénycsomagot készített a Demokratikus Koalíció, amelynek aktualitását a Gödi Samsung gyár ügye adta, jelentette be a pártelnöke. Dobrev Klára közölte, a párt teljes akkumulátorgyár stoppot hirdetne, bezárná a környezetkárosító üzemeket. A nyáron felújítja a Kőbánya, Kispest és a Nyugati pályaudvar közötti egyik legforgalmasabb vasúti szakaszt, a MÁV, miután megjelentek a beruházáshoz szükséges közbeszerzések, jelentette be a csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a munkák egész nyáron tartanak, a 12 milliárd forintos beruházást a MÁV saját forrásból finanszírozza. Hangsúlyosabban jelennek meg a fogyatékossággal élők szempontjai az új KRESZ-ben, miután a minisztérium egyeztette velük a tervezet legfontosabb módosításait. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár szerint a szabályok átdolgozásánál már összegyűjtötték a szervezetek javaslatait, és a további észrevételeket is várják még. Végül a mai napi időjárásunkról. Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a Dunántúlon nagyobb területen a nap is legalább néhány órára kisüthet. Ugyanakkor az ország további részén nagyrészt felhős marad az idő. Elsősorban hazánk déli délkeleti felén várható csapadék. Ugyanakkor a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közötti sávban továbbra is kialakulhatnak záporok vagy hózáporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selferság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszaninneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgetünk, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Közösségformálás tekintetében és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület. Az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyekbe becsatlakozhatnak a gyülekezetek.
És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Kis Klárát kérdezem.
Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Ezek mai adásunk témái. Én Kojsze Péter vagyok. Azonnal kezdünk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Hűséges selferság, igeközpontúság, értéktartás, ezek Barna Sándor református püspök szolgálatának alappillérei. A Tiszaninneni Egyházkerület vezetőjével nem csak eddigi feladatairól beszélgettem, hanem arról is, mit hozott számára a tavalyi év, és milyen tervekkel tekint 2026 elé.
Tulajdonképpen nem is a tavalyi évigre mennék vissza, hanem a 24-es esztendő októberéig, amikor is beiktattak püspöki tisztségembe. Tulajdonképpen 2 ige szakasz ebben a feladatkörben, ami számomra meghatározó, lelkészi szolgálatomban is, de ez a 2 ige különösen fontos számomra. Az egyik, ami a közegyházi szerepvállalásra is bátorított, mi sok biztatást jelent számomra, az Efézus levélből szól hozzám. Ezt is választottam a zsinatra, mindenkinek választania kellett egy ígét, és én ezt küldtem be az Efézus levél 3. részéből, a 20.-21. fejezete, amely szabad fordításban tulajdonképpen azt mondja el, hogy Isten a bennünk lakozó ereje, tehát lelke alapján sokkal többet tud elvégezni általunk Krisztus dicsőségére, mint azt mi kérjük, hogy gondolni tudjuk. Ez egyfajta biztatás számomra, illetve a másik, ami folyamatosan a lelkészi szolgálatomban is nagyon fontos ige volt, ez pedig a Korintusiakhoz írott levélből az első levél, 4. fejezet, 2. verse. A sáfároktól pedig elsősorban azt követelik meg, hogy hűségesek legyenek. Tehát hűségesek Istenhez és népéhez. És ez, amikor elkezdtem a püspöki szolgálatot, akkor ez egy különös súllyal áll előttem, és hát amikor valaki püspök lesz, akkor az nem úgy történik, hogy kap egy használható utasítást a kerülethez, egy munkaköri leírást, hogy mit kell végeznie, hanem tulajdonképpen először próbálja az ember kiismerni magát, föltérképezni a szervezeti, gazdasági berendezkedését az egyházkerületnek abból a vezetői püspöki perspektívából, amire jutott, és hát 24-es év ilyen hónapja, maradék hónapjai azért erről szóltak, még a 25-ös esztendő is, hiszen amikor elkezdtem a szolgát, akkor nem csak a hivatali munka, hanem meghívások és szolgálatok sokasága lepett meg. Ugye a püspöki szolgálatnak van egy rész, ami kevésbé látható, ez az a hivatali munka, az igazgatási munka, amikor itt vagyunk a hivatalban, amikor beszélgetünk, egyeztetünk, bejelentkeznek hozzánk, amikor a postát bontjuk, és az alapján dől el a naptárunk, amikor van olyan nap, hogy 50-60 aláírás is szükségeltetik, mert tulajdonképpen minden sok-sok gyülekezeti intézményi döntés hitelesítésére a püspök hivatott, illetve az elnökség nagyon sok esetben, és hát ez megköveteli részemről, hogy azért valamennyire tájékozódjak, hogy mit írok alá, hála Istennek, hogy a hivatali munkatársak gondosan ezt nagyon szépen elő szokták készíteni, és készséggel válaszolnak a kérdésekre, de hát ez mind borzasztó időigényes, és nem is sikerül maradéktalanul mindig ennek eleget tenni, mert ugyanakkor rendszeres meghívások vannak, és amikor püspökké választottak, akkor azt döntöttem el, hogy én igyekszem mindenhova elmenni. Volt egy olyan tervem is, ami időhiányában nem tudott egyszerűen megvalósulni, az pedig az, hogy végiglátogatom úgymond a gyülekezeteket. Hát tulajdonképpen sok gyülekezetet meglátogattam, mert gyülekezeti találkozók egy hálóadó alkalom kapcsán nagyon sokat eljutottam, és ismerhettem meg szolgatásokat, ismerhettem meg gondokokat, presbitériumot, az egész gyülekezetet. Letekintettem bele egyházmegyéknek így az életébe, amik addig tabói lelkipásztor számára egy kicsit el voltak zárva tőlem.
Más volt ebből a perspektívából látni a Tiszán innen egy egyházkerület közösséget?
Igen, egészen más. Egészen más. Tehát a felszínes ismeret az nem tudja azt helyettesíteni, amikor megismerünk valakit igazán, illetve belelátunk a gyülekezetek életébe. Illetve nagyon sok olyan közegyházi elfoglaltság is van, amiről szintén úgy nem tudom, amik rendszeresek az elnökségi tanácsok Budapesten, a zsinati tanácsok, a zsinatok, a generális konventek, a világ felől is, úgymond az önkormányzatok, a megyei, vármegyei vagy a megyei közgyűlés felől is folyamatosan megkeresések, alkalmak vannak, amiken részt kell venni. Csak egy példát mondjak, tehát számomra az elmúlt esztendőben például az új kenyér ünnepe, ami nem is üftörténeti ünnepünk. Legalább 3 hét az, amiken elszórva folyamatosan programok vannak. Így jutottam el például Átányba, ahol az ország kenyérének való búza összeöntés indult el, egy nagyon szép alkalom volt. Aztán, amikor az összeöntésre sor került Edelénybe, de kenyéráldás a megyei közgyűlésen, kenyéráldás a vármegyénél, kenyéráldás az önkormányzatoknál, és ez nem is üdvözleti ünnep. Akkor elgondolhatjuk, hogy mondjuk egy advent karácsony tájékán hány szolgálatra kérnek föl, és amellett természetesen újságcikkek, meghírás, egy-egy interjú, mint ez a mostani is, mind-mind a természetesen időbe kerül, valamiféle készülést is igényel. Emellett azért mégiscsak sikerült menet közben megismerni az egyházkerületnek az igazi működését. Sok minden van, amihez úgymond hozzá kellett nyúlni. Ez részben nem csak azért, mert néhány dolog rosszul működött, hanem azért is, mert a változó körülmények vagy új kihívások finom hangulást igényelnek. Van úgy, hogy rendszer szinten is úgy ítélheti meg egy utót, hogy ez nem a megfelelő irány, vagy nem a megfelelő működés. Lehet ezen javítani, lehet racionalizálni, lehet a küldetésünkhöz jobban oda mérni. De ezekben a döntésekben, ami újkor súlyos döntések, újkor személyi döntések is, ezekben egy rendező el volt, amit nagyon fontosnak tartok, ez pedig az, hogy a közösségi érdek az mindig felett áll az egyéni érdeknek. Ez egy nagyon fontos, mert így a közegyházban járva úgy látom, hogy ez sokszor nem érvényesül, vagy felülírhatja egy egyéni érdek a közösség érdekét. Ez azért bölcsesség kell, és szeretet ahhoz a döntéshozónak is, és aki felett, aki erről döntenek is, hogy ezt meg tudja érteni, el tudja fogadni, de ezt egy nagyon fontosnak tartom, hogy jól átgondolt döntés mögött mindig az egyházkerület közösségének az érdeke volt számomra a fő prioritás.
A sokrétű teendőit nagyon jól tükrözi az íróasztala, ami tulajdonképpen tele van papírokkal, feltehetően olyan ügyekkel, amikkel ugye most is foglalkozik. Most hogy látja, hiszen közeleg az egyházi ciklusnak a vége, most arra sikerült beletanulni, belemelegedni a püspöki szolgálatba?
Hát mindenképp előrébb járok, mint ahol tartottam a megválasztásom idején. Nagyon sok mindent értek most már, nagyon sok irányt látok, amire szükség van. Vannak dolgok, amiket elkezdtünk, és jó volna folytatni. Közösségformálás tekintetében nagyon több, és a misszió tekintetében nagyon sok új dolog is megjelent az egyházkerület működésében, sőt, újabbak is. Ugye az egyházkerületünk azért az elmúlt 5 évben igyekezett rendezvényeket, alkalmakat tartani, amelyek becsatlakozhatnak a gyülekezetek, amelyek a gyülekezet építést szolgálják, mint misszió, mint belmisszió, és ezt azért sikerült kiegészíteni, és így került be a tavaly évben is megtartott, 24 végén elsőnek megtartott lelkészi közösség, a nyár végé találkozó, ahol együtt Isten igéje fölé hajoltunk, utána egy családdal közös beszélgetés, ahol egymást jobban meg tudjuk ismerni. Így ebben az évben is van egy tervünk. Egyházkerület egy újévi fogadást szokott tartani, és ennek kapcsán jutott már eszembe. Tavaly is csak akkor elkéstünk vele, hogy mi lenne, hogyha ez egyfajta gyülekezeti, lelkész, főgondnok, presbiteri együtt Isten elé odaállás lenne, egy Isten tisztelet, úrvacsorai Isten tisztelet formájában. Ezt most el is kezdtük szervezni, de a hóhelyzet, a parkolás nehézsége azt a döntést érlelte ki bennünk, hogy később egy böjtfői Isten elé való odaállás lenne az egyházkerület lelkészi főgondnoki közössége részéről. Tehát sok minden van, amit elkezdtünk, a lelkészi kisköröket is szeretnénk folytatni. Az elmúlt esztendőben Borsod és Eger völgyébe sikerült eljutni, folytatjuk tovább. Amikor az elnökség tulajdonképpen 10-12 lelkipásztort összehív egy adott kis régióban, körzetben, és velük beszélget arról, hogy hogy vannak-e elképzeléseink. Ez egy nagyon jó információ. Csere alkalom számunkra is, megismerés alkalma, testvéri közösségnek az alkalma.
2026 az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Miért tartja különösen fontosnak az egyház éppen most, hogy felhívja erre a figyelmet, és mit jelent ez konkrétan a Tiszán inneni egyházkerület életében? Fognak-e, tudnak-e ehhez valahogy kapcsolódni?
Amikor az év témáját kereste az elnökségi tanács, akkor olyan témát igyekeztünk választani, amely leginkább a mi szolgálatunk legfontosabb eleme. Hiszen ne feledjük el, egy olyan év esztendő van, amikor kormányválasztás is lesz, országgyűlési választások fognak történni. Ez mindenképpen egy feszültséget fog jelenteni az emberi kapcsolatokban. Annál inkább fontosabbnak tartottuk, hogy legyen az esztendő az imádság éve, ami nem maradhat el. Hát ha az imádság elmarad, akkor a mi szolgálatunk is eltéved. Példa számomra mindig ebből Ézsaiást Isten elhívja, akkor Ézsaiás látja a szernefogat, akik több szárnyal imádkoznak, sem mint hogy repülnek. Tehát ha sok feladat vár rám, akkor fontos, hogy imádkozzunk előtte.
Egy másfajta feszültségre is hagy kérdezzek rá, ugye a közelmúltban ülésezett a generális konvent, és most már ugye megjelent az a nyilatkozat is, amiből látható, hogy a Tiszán inneni egyházkerület is csatlakozott ahhoz a levélhez, amelyben a Magyar Református Egyház kárpát-medencei egyházkerületei a református egyházak világközösségének a működését bírálja. Mi váltotta ki ezt a lépést, és a püspök úr személy szerint miért érezte fontosnak, hogy aláírja ezt a dokumentumot?
Tehát a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulója alkalma volt egy csodálatos, szép ünnepség a Pécsett, de ezt megelőzte a generális konvent kétnapos tanácskozása, amelyen többek között az említett téma is időszerű volt. Én indulnék onnan a válaszban, hogy hűséges sáfárságról beszéltem, és azt jelenti, hogy ezt komolyan veszük a református örökségünket is, és ez nem csak a szokások, külső rendek, hanem az ige központuság, a mértéktartás, ami nem anakronizmus, hanem a jövőbe számunkra irányt ad. Ezt mondom azért, mert valamiképpen összekapcsolható a hercegszőlősi kánonok 450-es esztendős évfordulója.
Ez a Magyar Református Egyház egyik meghatározó alapító dokumentum.
Kánon, hát tulajdonképpen a Dunamelléki Egyház első ilyen kánon és a Dunántúl Egyház kerületnek a megalakulása is. Dunamelléki Egyház kerületnek a megalakulása is ennek ide eredeztethető. Amiért fontos ez, mert mi az, amit elengedünk, mi az, amit megtartunk. És ugyanezen az együttléten pedig kénytelenek voltunk beszélni egy olyan történésről, amely minket mélységesen elszomorít, és ez a református egyházak világközösségének a tavalyi találkozója volt, ahol tulajdonképpen egyfajta támadást intéztek irányunkba, egy kioktatást, aminek az alapja tulajdonképpen ami a gender kérdésben való állásfoglalásunk, amely szerintük idejét múlt, de leginkább ami szomorú volt az, hogy nem teológiai alapon történik, hanem ez valami ideológiai, valamiféle modern világnak a nyomása, politikai döntések alapján ítéltek meg minket, és mondhatni, hogy meg is sértettek minket, egy ilyen pamfletet adtak ki, ahol például egy gyarmatosító attitűddel is azonosítottak minket, holott mi soha nem voltunk gyarmatosító ország. Tehát amikor az imádság mellett a szentírás is kiesik a kezünkből, az életünkből, kihullik a szívünkből, akkor nem lehet más, mint hogy eltévejedünk. És ezt érezzük a revnek a működésében is, és úgy éreztük, hogy ezt nem hagyjuk szó nélkül. Ilyenkor természetesen el kell dönteni, hogy maradunk ebben a közösségben, vagy megszakítjuk, passzíváljuk a mi jelenlétünket.
Hogy látja, püspök úr, megtörténhet az, hogy a Magyar Református Egyház kilép a világközösségből, és hogyha ez mondjuk megtörténik, akkor az egyházunk működésére nézve jár-e bármilyen következménye itt Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében?
Egyelőre még nem tudjuk.
Hiszen most a tagság felül bíráláshoz
adjuk. Mi most a működését illetően, és erre a pamfletre való válaszképpen fogalmaztunk meg egy levelet, amelyben kilátásba helyezzük esetleg azt, hogy szüneteltetjük a mi tagságunkat. Amennyiben maradunk, az nyilván azt a lehetőséget szolgáltatja, hogy mi is elmondjuk azt, ami részünkről tartható, ami biblikus, mert valójában erről van szó, hogy a Biblia maradhat-e életünk zsinórmértéke, mert a rev egy része úgy érzi, hogy nem a szentírása fontos, mit mond egy-egy kérdésben, hanem a megváltozott világnak az igénye, és erre nézve mondtam azt, hogy akkor kihullik a talaj a lábunk alól, de amennyiben mégsem maradnánk, a mi hazai életünkre nézve szerintem nincsen jelentősége. Keressük azokkal a kapcsolatot egyébként a világban, akik hozzánk hasonlóan az igéhez, zsinórmértékhez kötik az életüket.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától, vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyház történeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. és a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák, munkák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak.
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem. Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak vár rád. És úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam, és rólad közben elfeledkeztem vissza az első szeretethez. Szívem megnyitom feléd. A jelenléted átjár, hadd időzzek csendben lábadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem kell, úgy vágyom rád, hogy semmi más nem kell, úgy vágyom rád, hogy semmi más nem kell. kell, úgy vágyom rá, semmi más, semmi más, semmi más nem kell.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A hegyi beszéd a Szentírás egyik legjelentősebb tanítása, amelyben Jézus nem csak erkölcsi elveket hirdet meg újszerűen, hanem rámutat az ószövetségi törvény igazi értelmére. A mai evangélium szerint az Úr egyrészt kijelenti, hogy nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött a törvényt, másrészt meg akarja azt újítani. Az ószövetségi törvény, amelyet a választott nép Mózes korában kapott Istentől a Sínai hegyen, lényegre törő módon mindössze 10 parancsban foglalta össze az Isten iránti és az embertársak iránti helyes magatartás formát. Az idők során ez meglehetősen sok emberek által hozott parancsal, szabállyal bővült. Ezek az előírások elsősorban az emberi cselekedetekre, a külső viselkedésre koncentráltak, pontosan megjelölve, hogy mit szabad tenni és mit kell kerülni, mi a megtartandó szertartási vagy erkölcsi rend. Jézus azonban azt tanítja, hogy Isten elvárása nem merül ki bizonyos cselekedetekben, hanem az ember szívéig hatol. A szándék, a belső állapot, a gondolat is lényeges. A törvény beteljesítése azt jelenti, hogy Jézus nem megszünteti a parancsokat, hanem megmutatja azok eredeti, teljes értelmét és célját. Jézus értelmezésében a ne ölj parancs már nem csak a gyilkos cselekedetre vonatkozik, hanem a szívben táplált harag, gyűlölet és ellenséges szándék tilalmává válik. Jézus számára a ne törj házasságot parancs nem csupán egy bűnös testi cselekedetet jelent, hanem már a bűnös vágy is megszegi Isten szándékát. Az eskü elveszíti értelmét, ha az ember nem igazmondó. Az Ószövetségben az eskü a megbízhatóságot volt hivatott biztosítani. Jézus azonban más irányba mutat, a tanítványnak igaznak kell lennie eskü nélkül is. Az eskü teljesen feleslegessé válik, ha a beszédünk és szándékaink egységben vannak. Az igazi igazságosság nem a törvény betűjének merev megtartása, hanem szívből fakadó engedelmesség Istennek. Ezért mondja Jézus, hogyha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét,
nem juttok be a mennyek országába. Az írástudók és farizeusok pontosan megtartották a törvényt, de gyakran csak külsőleg. Jézus viszont a belső tisztaságot, az őszinteséget, a szív szerinti engedelmességet kéri tőlünk. Az új parancsolatok alapja a világos erkölcsi értékrend, valamint az Isten országának meghirdetése. Az örömhír nem csak szabadságra hív, hanem átalakulásra is. Az ember cselekedeteiben és szándékaiban egyaránt Isten gyermekévé válik. Ez pedig csak a Szentlélek erejével lehetséges, aki segít elhagyni a haragot, a helytelen vágyakat, a hamis szavakat, és segít igazi, őszinte szeretetre jutni. A megbékélés különösen is hangsúlyos és mindig időszerű. Jézus azt kéri, hogy előbb béküljünk ki embertársainkkal, s csak ezt követően lépjünk az oltárhoz Isten elé. Ez újszerű szemlélet, az emberi kapcsolatok rendezése megelőzi az Istennek bemutatott áldozatot. Istenhez nem lehet úgy közeledni, hogy közben haragot őrzünk szívünkben fele barátaink ellen. A kiengesztelődés az isteni élet része. A keresztény liturgia nem menekülés az emberi konfliktusok elől, hanem a kiengesztelődés ünnepe. Jézus tanítása tehát átformál, belülről épít fel bennünket, hogy egész lényünk az Istenhez tartozzon. Ez tulajdonképpen az életszentség útja, amikor már nem csak látni, hallani, érinteni szeretnénk Istent, hanem hasonlóvá akarunk válni hozzá. Urunk Jézus Krisztus, te nem törvényt eltörölni jöttél, hanem beteljesíteni és bennünk is beteljesíteni az Atya akaratát. Tisztítsd meg szívünket, hogy ne csak a cselekedeteink, de szándékaink és gondolataink is igazak legyenek. Őrizd meg bennünket a haragtól, a megvetéstől, az ítélkezéstől, és adj békességet, hogy kiengesztelődjünk embertársainkkal. Adj nekünk alázatos szívet, amely képes bocsánatot kérni, megbékélni, tisztán szeretni. Szent lelked vezessen minket a belső szabadság és igazság útján, hogy szívünk, szavaink és tetteink egységben legyenek, és téged dicsőítsenek.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak ma is velünk!